Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Március 5-én a nagybőjt első napján hamvazó szerdán este a Szentatya kórházi kezelése miatt Angelo de Donatis bíboros vezetésével mutattak be ünnepi szentmisét a római Szent Szabina bazilikában a hamvazás szertartásával. A Szentatya homíliájában, amelyet a bíboros olvasott fel, két szó, az emlékezés és a remény szó segítségével világította meg a nagybőjti út lényegét. Fejünkre szórják a szent hamut, mely feleleveníti bennünk annak emlékét, amik vagyunk, de annak reményét is, amik leszünk. Emlékeztet arra, hogy por vagyunk, de egyben útnak is indít a remény felé, melyre meghívást kaptunk. Jézus ugyanis leszállt a föld porába, feltámadásával pedig magával visz bennünket az Atya szívébe. Így halad nagybőjti utunk húsvét felé, törékenységünk emléke és azon remény között, hogy az út végén a feltámadott vár ránk. Az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek celebrált szentmisét hamvazó szerdán este. Szent beszédében Ferenc pápa betegségére is kitért. Mint fogalmazott, minden hamvazó szerda és minden nagybőjt egy kicsit más. Minden esztendőnek megvan a maga sajátossága. Az idei nagybőjti készületünkre rányomja a bélyegét Szentatyánk betegsége. Kérjünk számára enyhületet és erőt az Úrtól, és kitartóan imádkozzunk érte. Homíliájában a főpásztor kiemelte, a hamvaszkodás nem a szomorúság, az önsajnálat vagy a megváltoztathatatlanba való kényszerű beletörődés jele. Éppen ellenkezőleg. Arról teszünk tanúságot, hogy Isten igéje világítja meg előttünk az egész életutunkat, a halál és az elmúlás útját is, amelyet nem egyedül és nem sötétségben járunk be, hanem itt is Jézus Krisztus nyomdokában járunk. A görögkatolikus metropólia több mint 160 papja gyűlt össze március elején Máriapócson éves papi találkozóra, ahol a pasztorációs lehetőségek széles spektrumát vizsgálták a Keleti Egyházak dikasztériuma által kiadott segédkönyv alapján. A 2025-ös szent év kiváló lehetőséget teremt az önreflexióra, valamint a közösségi és lelki megújulásra. A nap fő témája a jubileumi szent év aktuális lelkipásztori kihívásainak megvitatása volt a Keleti Egyház szemszögéből. A helyi önazonosság védelméről szóló törvény egyetlen kisebbséghez tartozó népcsoportot sem diszkriminálhat. A készülő jogszabály célja a népesség egyensúlyának védelme, hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a törvényjavaslatról folytatott konzultációsorozat veszprémi állomásán. Navracsics Tibor előadásában hangsúlyozta, hogy a készülő sarkalatos törvény csupán lehetőséget jelent majd az önkormányzatok és a képviselőtestületek számára. A törvény adta keretek között szabályozhatják az újonnan betelepülők arányát, amennyiben úgy érzik, hogy a betelepülés hátrányosan befolyásolja a helyiek életét, húzta alá. Két év alatt 12.425 pácienst látott el, 38 nehéz helyzetű, többségében évek óta háziorvos nélkül maradt kistelepülésen a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Európai Uniós támogatásból indított Naszladi Attila egészségfejlesztési programja, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint a felzárkózó települések program 5 helyszínén indult el a telemedicinás rendelés, amely jelentős nemzetközi elismerést hozott Magyarországnak. A program az ország legszegényebb településein orvosi ellátás nélkül maradt lakosság ellátására azt ajánlotta, hogy sem a beteget, sem az orvost nem utaztatja a vizsgálatra, hanem a legmodernebb vizsgálati eszközökkel hidalja át a köztük lévő távolságot. Pénteken tartják országszerte az Ökumenikus Világ Ima Napot, amelynek idei tematikáját a csendes óceáni Cook-szigeteken élő keresztény nők készítettek el, közölte Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára. A közlemény szerint a Világ Ima Napi mozgalom közössége vallja, hogy az ima az Istenre és az egymásra való odafigyelésben gyökerezik. Az idei ima nap központi gondolata a Zsoltárok könyvéből vett ige szakasz: áldalak téged, mert csodálatosan megalkottál. Ez a zsoltás személyes vallomás, amelyben a teremtmény háláját fejezi ki teremtőjének, aki életre hívta. Végül az időjárásról. Derült, gyengén fátyol felhős, száraz idő várható, kötfoltokkal. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -5 és +2 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Bizánci szertartása egyházunkban már hétfőn megkezdődött a nagyböjt. Fél óránk témái elé és a Szent 40 nap törekvéseihez egyik utrenyei énekünk buzdítását ajánlom figyelmükbe. Így szól, hangoljuk lelkünket Isten szeretetére szakadatlan imádsággal, önmegtagadással és elmélkedéssel. Tisztuljunk meg böjtöléssel, és menjünk fel az erények magas hegyére, s hallgassuk hűségesen, mit mond bennünk az Isten, mert beszélni fog békességről, világosságról, s lelki gyötrelmünk gyógyulásáról. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Bizánci szertartású egyházunkban március 3-án megkezdődött a nagybőjt. A nagybőjt a megtérés, a bűnbánat és az öröm időszaka. Alkalom arra, hogy méltóképpen felkészülhessünk húsvét megünneplésére. Elsőként hallgassák meg Orosz István Mokiosz, nyírteleki parókus, egyetemi és kollégiumi lelkész gondolatait.
Amikor böjtöltök, ne legyetek búsképűek, mint a képmutatók. Ők ugyanis elváltoztatják az arcukat, hogy böjtölésükkel feltűnjenek az emberek előtt. Bizony mondom nektek, ők megkapták már jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, az arcodat pedig mosd meg. Ne lássák az emberek, hogy böjtölsz, csak atyád, aki a rejtekben van, és atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked. Máté evangéliumának 6. fejezetéből felolvasott idézetből egyértelműen kiderül számunkra, hogy az első keresztények, akik az Úr Jézus Krisztus tanítását az evangéliumokon keresztül igyekeztek nekünk átadni, a böjtöt fontosnak tartották, az Úr Jézus tanítása kitér a helyes böjtölésre, a böjt tehát nekünk, Krisztus követőknek, a hitünk gyakorlásához hozzátartozik. Miről is szól egészen pontosan a böjt számunkra? Egyházunk most sem hagy minket egyedül tipródni, hanem nagyon is világos iránymutatásokkal segít minket, hogy miről kell szólnia a böjtnek. Mégpedig vasárnap este, a hétfői előesti vecsernyén az egyik himnuszunk, stíránk így szól. A böjt idejét ünnepélyesen kezdjük meg, a lelki harcnak alávetve magunkat. Tisztítsuk meg lelkünket, tisztítsuk meg testünket, és valamint némely eledelektől, úgy a lelki indulatoktól is tartózkodjunk. Erényekben gyönyörködtetve szellemünket, melyekben szeretettel tökéletesítsük magunkat, hogy mindnyájon méltónak találtassunk Krisztus Istenünk tiszteletre méltó kínszenvedéseinek és a szentséges pászkának ünneplésére. Kezdjük a himnusznak a végéről, ami arra világít rá, hogy miért is böjtölünk, hogy a mi böjtünk az nem öncélú, nem egyszerűen azért kínálja fel nekünk és írja elő egyházunk a 40 napos böjti időszakot, hogy abban egy kicsit fittebbé válhassunk, hogy lehetőségünk és alkalmunk legyen az étrendünket helyre igazítani, hogy egy kicsit több időt szánhassunk arra, hogy befelé fordulva a lelkünkre és a szellemünkre is figyeljünk, hanem mindezt azért írja nekünk elő a böjti időszakot, hogy igazán felkészülve érhessünk el a szentséges pászkának az ünneplésére. A pászkának, vagyis az átmenetnek. Az igazi pászkának, vagyis annak az igazi átmenetnek, ami az Úr Jézus Krisztus halálában és feltámadásában megvalósult számunkra. Az az átmenet, ami immáron átmenet a halálból az életre. Az az átmenet, ami megszabadít minket a legmélyebb a szorongásunktól, a haláltól és az elmúlástól. És hogy erre igazán fel tudjunk készülni, hogy igazán meg tudjuk ezt ünnepelni, szükségünk van arra tavaszias lendületre, amit a nagybőjt is elénk tár. Szükségünk van egy nagy takarításra. Egy nagy takarításra a szívünkben, hogy megtisztítsuk a szívünket és a lelkünket. Szükségünk van arra, hogy megtisztítsuk a testünket mindazoktól, a szenvedélyektől, ami eltávolít minket attól, hogy igazán Istenhez közeléljünk. Említi a himnusz a tartózkodást az eledelektől, de egyértelműen érződik a himnuszból, hogy ez csupán az egyik, bár nagyon fontos, de csupán az egyik feladatunk a böjtben. A másik a lelki indulatoktól való tartózkodás, illetve megfogalmazza azt, amit tennünk kell, nem csupán azt, amitől tartózkodnunk kell, hanem azt is, amiben gyarapodnunk kell, ez pedig az erényekben való gyönyörködés, hogy szeretettel tökéletesítsük magunkat. Hogyan tudjuk magunkat a szeretettel tökéletesíteni? Szent Maximus hitvalló szavaival szeretnék mindenkinek áldott felkészülést, és majd Isten segítségével megérkezést az Úr Jézus Krisztus kínszenvedésének és szentséges pászkának az ünneplésére. Maximus hitvallónak így szól az idézete: a szeretet művei ezek, a fele barát iránt megnyilvánuló segítőkészség, a béketűrés, a türelem, továbbá minden dolgok rendeltetésszerű használata.
A böjt nem cél, hanem eszköz. A böjt egy lelki zarándoklat, és nem verseny, nem teljesítménytúra. A böjt a mennyei kincsek gyűjtése. Ha bármilyen böjti cselekedet teljesítése miatt ingerült vagy feszült lennél, inkább azt ne csináld. A böjt a lélek izomzatának formába hozása. Az imádság a lélek tápláléka, vitaminja. Ha elbuktál a vállalásodban, ne csüggedj. Semmi baj, kezd újra. A böjt célja, hogy Isten embere tökéletesedjen. A családi béke fontosabb, mint a lemondás. A helyes böjt, ami által közelebb kerülünk az Istenhez, önmagunkhoz és szeretteinkhez.
Nagybőjt első vasárnapját a Keleti Egyház az igaz hitűség, az ikontisztelet vasárnapjának is nevezi. Arra emlékezünk, hogy 843-ban, Nagybőjt első vasárnapján a konstantinápolyi zsinat ünnepélyesen visszaállította az ikonok tiszteletét és elrendelte évenkénti megünneplését. Igaz hitűség alatt az Istenbe vetett igaz hitet és helyes imádást értjük. A képtisztelet alapja az, hogy az ember Isten képmása, akinek feladata, hogy hasonlóvá váljon a Krisztusban láthatóvá vált isteni ősképhez, s ezáltal istenivé legyen. Ezt az élethosszig tartó munkát, törekvést segíti az ikonok belső szemlélése is. Műsorunk folytatásában Seres Tamási konfestővel beszélget Obbágy Teréz.
Tamás, akik találkoznak az általad készített ikonokkal, legtöbbjük arról beszél, milyen ereje van az arcoknak. Te ebben vagy különleges? Mit jelent számodra egy-egy szent, az Isten szülő, vagy Jézus Krisztus arcának a megfestése?
A falakon egy arc, hát 2-3 óra volt, talán esetenként talán picit több. De ebben a mondhatom megszentelt időbe, vagy időnkívüli időbe jön létre valami, ami akkor én vagyok, mert ez is kell hozzá. Amit akkor én őróla gondolok, akit festek, vagy amit úgy együtt összehozunk. Ez különösen érdekes volt a kortárs szenteknél, akikről van fotó. Hát próbáltam az arcuknak a legjellemzőbb vonásait úgymond megfogni, hogy felismerhető is legyen. És ez alatt, a munka alatt úgy valahogy személyessé válik a kapcsolat Romzsa Tódorral, János Pál-pápával, Gojdics Pállal, vagy mondhatnánk itt a neveket. Aztán hát nyilván a kedves szentek egy istenszülőnél ugyanez. De nincs két egyforma istenszülő arc, azt gondolom, hogy amiket festettem. Igazából nem törekszem arra a legtöbb esetben, hogy ez egy szigorú értelemben vett másolat legyen. Megengedem azt, hogy nyilván az eredeti segítségével, ami egy sorvezető, de hogy a sorvezető mentén a betűk formája az kicsit egyénivé formálódjon. Az arcokra egy hatalmas odafigyeléssel készültem mindig. Az egész alkotói folyamatnak a csúcspontja volt, az egy stressz helyzet. Az egy feszített állapot, az egy izgalmi állapot, hogy most, és akkor most az arca, és akkor most a csúcsfény, de na, azt nem szabad elrontani. És ebbe a pattanásig feszült helyzetbe az ott megszületik, és az, hogy már az megszületik, és olyan lesz, és aztán a lent imádkozó ember érez valamit általa, az már nem én vagyok, mert az meg már a csoda. És a csodát azt nem én teszem vele.
Te milyen folyamaton mentél keresztül, hogy képessé tudj válni a természetesen keresztül, a természet felettire, a láthatón keresztül, a láthatatlannak az ábrázolására?
Benne vagyunk a hordóban, mint a bor, és érünk. Szóval sokat érünk, és a hordóban sötét van. Meg néha megkénezik, és akkor ez nem jó. Most, hogyha visszatekintek az eddigi összes munkámra, minden munka formált, minden munka sebeket is ejtett, gyógyított is, meg is érintett, és más lesz az ember utána, mint amilyen előtte volt. Ez nem kategória, hogy jobb vagy rosszabb. Bízok abba, hogy a látásmódom, vagy az ilyen művészi gondolkodásom, bármim, hogy az pozitív irányba formálódik, de még csak azt mondom, hogy nem is ez a legfontosabb, mert ettől van egy sokkal fontosabb aspektusa ennek az egésznek. A tevékenységnek csak akkor van értelme, ha engem úgy juttat A-ból B-be, hogy közelebb kerülök az Isten világához. És ez az Isten világához való közelebb kerülés, ez lehet, hogy néha a tagadáson keresztül megy. Lehet, hogy néha nagyon homályos az út, kételyek merülnek fel, és nehézségek vannak, és azt mondom, hogy nem csinálom tovább, akkor is belül a tagadás mélyén is ott van az Isten, mert csak azt tudom tagadni, amiről tudom, hogy van. És arról a tudom, hogy vanról kell az egész templomfestészetnek, az ikonoknak, meg mindenről beszélnie. Na nehogy azt gondolja bárki is, hogy ez egy olyan dolog, hogy minden nap ide bejöttem, vagy lehet a többiek nevében is beszélhetek, de maradjunk nálam. Bejöttem, és akkor azt éreztem, hogy jaj, na most akkor itt vagyunk a mennyországban. Nem. Nagyon sokszor épp az ellenkezőjét, már megint egy nap. Már megint egy szent. És ne. Tehát, hogy hagyjuk már abba. Tehát, hogy ez ott van. De hogy ezek azok az őrlődések, ami által viszont végül mégis közelebb lesz az ember. De vannak azok az áldott pillanatok, amikor ténylegesen jut idő az elmélyedésre, mert hát azért napközben itt nagyon nagy volt a nyüzsi. Csoportok jöttek, hívek jöttek, álványoztak, sok mindent csináltak. De amikor este már mindenki hazament, és akkor jut a csendességre is egy kis idő, és akkor mondjuk festek egy arcot például, vagy mindegy is, hogy mit, csak megvan az az intim hangulat, ami néha kell, nem csak a templomfestésben, hanem a mindennapjainkban, otthon, a családban. És megvan az az intim hangulat, hogy magunk vagyunk, Uram, ketten. És hát az ikonok erre is valók, hogy a hívek személyes kontaktba jöjjenek úgymond az ábrázolt személlyel, meg tudják szólítani, érezzék a jelenlétét. Ikon szentelés által úgy gondoljuk, bár én azt hiszem, hogy szentelés nélkül is ezek a szent képek, ha hazavisszük őket, akkor az otthonainkba költözik velük az, akit ábrázol. Tehát úgy kell tekintsünk, úgy kellene, csak hát az ember a hétköznapokban feledékeny, úgy kellene, hogy tekintsünk ezekre a képekre, hogy az Istenszülő, Szent János, Damján, bárki ott van az otthonunkban, ott van velünk, néz engem, és én nézem őt. És egy picit vannak ilyen filmek, ahol hát ugye valamiféle hologram, akármi alak jelenik, és akkor bele lehet nyúlni, és hogy picit ezekben az ikonokban is bele lehet nyúlni, és bele kell nyúlnunk, mert valahol ők meg nyúlnak felénk. Tehát a kérdés az nekem festőként is a kérdésem az, hogy amikor festem ezt a bárkit, akit éppen festek, akkor engedem-e, hogy behúzzon a képbe. De egy szent áldozásnál ugyanez. Oda mehetek rutinból, de engedem-e, kész vagyok-e arra, hogy átadjam magam, és kész vagyok-e arra, hogy megérezzem azt, hogy milyen édes az Úr.
Nagybőjt hagyományai között szerepel egy különleges étel is, ez a koliba. Nagybőjt első péntekén az előszenteltek liturgiájának a végén áldják meg. Juhász Géza, görögkatolikus áldozópap, a Miskolci Egyházmegye első helynöke beszél róla.
A nagybőjt kapcsán felidéződő ízek közül kettőnek van számomra tanítása. Az első Karosi Ferenc kanonok úr történeteiből merül fel emlékezetemben a kanonok úr, a kispapok Feri bácsia, mint jóságos nagyapa, gyakran felidézte a böjttel kapcsolatban egy gyerekkori emlékét nekünk. Azokban az időben, az ő gyerekkorában, a régi előírások szerint csak növényi eredetű dolgokat fogyasztottak az egész böjti időszakon keresztül. Az egyik fő menü az olajos kenyér volt. Az olajos kenyér pedig Feri bácsi egyik kedvenc eledelének bizonyult, és így a nagybőjt az ő számára maga volt a Kánaán. A probléma akkor adódott, amikor húsvét vasárnapján is olajos kenyeret követelt, és nem volt hajlandó a szentelt finomságokból ebédelni. Így aztán a szülei, megelégelve a nyafogást, az ünnep tiszteletére időnként eltágnálták a követelőző gyereket. Kispapként sokat tanultam Feri bácsi kárából. Megértettem belőle, hogy a nagybőjt igazából nem az ételekről szól. A másik élmény a böjt első hetének végén a koliba osztás. A koliva egy főtt búzából, mézből, dióból és különböző aszalt gyümölcsökből, fügéből, datojából, sárga barackból, aszalt szilvából összeállított keleti édesség. A böjt első péntekén, Szent Tivadar vértanú napjának előestjén, az előszenteltek liturgiájának végén áldjuk meg és osztjuk ki. Emlékezünk ezzel a vértanúra, hiszen a búza az új életre támadás jelképe Jézus szavai alapján, ha a földbe esett búzaszem el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, bőtermést hoz. A másokért, Krisztusért életüket adók jelképe a búza számunkra. Szent Tivadar vértanú a későbbiekben a Nagy Konstantin császár második utódjának, hitehagyó Juliánusnak idején megújuló keresztényüldözés alatt a keresztények segítségére is sietett. A császár ugyanis rendeletet adott ki, hogy a piacon csak olyan ételeket árulhatnak, amelyeket először a római isteneknek felajánlanak. Azt akarta ezzel elérni, hogy épp a böjt első hetében, amikor a keresztények böjtölni kezdenek, rákényszerüljenek arra, hogy ezt a böjtöt megszegjék, hogy ezzel sok embert megzavarjon a hitében. Sokan éltek a városokban a piacról, főleg a szegényebb rétegek. Szent Tivadar az akkori püspöknek Eudoxiosznak álmában megjelenve azt javasolta, hogy amíg a rendelet életben van, a legegyszerűbb ételt, megfőzött búzát osszanak ki a böjtölni szándékozó rászorulók közt. A kolliva ennek emlékét is őrzi, biztat a böjthöz való ragaszkodásra. Harmadsorban pedig édességével, a mennyországra emlékeztet. Előíze a menny édességének, a sokféle gyümölcs az Isten ajándékainak bőségét idézi fel bennünk. A kolliva tehát az első böjti hét végén a lanyhán böjtölőket buzdítja, az álhatatosak számára pedig jutalom, a menny előíze. Szeretik is a gimnáziumunk diákjai, 12 kiló búzából készítettünk ebben az évben is belőle. Volt, aki kétszer is sorba állt, mondván, hogy neki nagyobb álhatatosságra van szüksége, mint a többieknek. Kívánom, hogy sikerüljön erre a nagyobb álhatatosságra szert tennie. A kedves rádióhallgatóktól pedig a szertartáson gyakran fölcsendülő zsoltárverset búcsúzom. Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. Boldog ember, ki ő benne bízik.
Egyházunkban március 9-én a szebasztei vértanúkra emlékezünk. Kik voltak ők, és mit üzennek nekünk életáldozatukkal? A választ dr. Robbágy László Nyíregyháza kertvárosi parókustól, teológiai tanártól halljuk.
Egyházunk március 9-én a szebasztei 40 vértanú emlékének adózik. Az eset 320 körül történt. Elvileg ekkor már nincs keresztény üldözés, azt Nagy Konstantin 313-ban megszüntette. A birodalom és az ordító oroszlán hatalma azonban elég nagy ahhoz, hogy ez a hír ne jusson el túl gyorsan az örményországi Szebasztéba. Itt ítéltek el 40 katonát, aki kereszténynek mondta magát, és nem volt hajlandó pogány isteneknek áldozni. A 40 férfit egy befagyott tó jegére állították, mezítelenül, hogy a fagyhalál legyen keserves sorsuk. Kitartottak, összehúzódva, egymáshoz bújva, egymásból erőt merítve. A tóparton álló fűtött házba mindössze egy lépett be közülük. Ugyanakkor a többiek helytállását látva, a kivégzők egyike beállt a hitvalló keresztények közé. A szebasztei esemény, mintha csak itt és most történne. Világunk olyan, mint a befagyott tó. Jeges, fagyhalálok, kihűlt családi tűzhelyek, elhidegült kapcsolatokban didergő királyként fagyoskodó emberek, gémberedett szívüket látszott tüzek körül melegítő nercbundás koldusok jelzik. Szebaszte befagyott tava, a ma minket körülvevő világ. Ami természetesen nem csak rajtunk kívül lévő világ. Ez a mi életterünk is. Magunk is csúfítjuk és fagyasztjuk. Kásásodik a víz, kialakul a jég, és bűneim halállá állnak össze, írja József Attila. Ugyanakkor magunk is jobbítjuk és olvasztjuk, olvaszthatjuk ezt a fagyos világot. Ahogyan Dosztojevszkij mondja, összefügg a világ. Ha megérintesz valamit egy helyen, a világ másik végén visszhangjak él. A jégcsapban bűneinknek, az olvadó hóban szeretetünknek rejtőznek csepjei. Az a 40 szebasztei katona mi magunk vagyunk. Lennénk, lehetnénk. Igen, ennyien. A szám persze jelképes. Önámítás mégis azt gondolni, keresztényként többséget alkotunk az országban, a világban. Találjunk egymásra így, 40-en. Falunkban, városunkban, jobb sorsra érdemes kis hazánkban. Szelíd, de valódi erővé csak így lehetnénk. A szebasztei vértanúk ikonján látunk ősszakálú öregembert és szinte gyermeket, ifjú titánt. Az arcok pedig különféle karaktereket rejtenek. Egyben egyek, semmi sem szakíthatja el őket a Krisztus szeretetétől. Közeledik a tavasz, olvad kevésketelünk jege. Kipattannak a rügyek, és újra élet bennünk a remény. Nem fogunk fázni otthonunkban, egyházunkban, Magyar Honban.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiunk minden kedves hallgatóját. Műsorunkban Kiskatával, a Kiskata zenekar énekesével beszélgetünk, aki bemutatja nekünk kárpátaljai misszióját. A beszélgetésben szó lesz a háború megpróbáltatásairól, a vészesen fogyó kárpátaljai falvakról, az otthon maradtak kitartásáról, valamint a zene közösségi erejéről is. Bércesi András riportját hallják. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk a műsor szerkesztője Grunda János nevében is.
Először is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádiónak a hallgatóit, és nagyon szépen köszönöm, hogy megszólalhatok ez ügyben. Amióta kitört a háború, nagyon sokat járok Kárpátaljára, tehát nekem az első pillanattól kezdve, hogy kitört a háború, a szívemben viselem a nemzettársaimnak a sorsát, és ezt én olyan módon tudom megtenni, hogy a zenén keresztül próbálom megfogni a kezüket. Nekem az első pillanattól kezdve egy határozott célom volt az, hogy oda fogok menni, ahol szükség van rám. Én mindig el szoktam mondani, hogy könnyű nekem egy olyan országba, ahol én biztonságban vagyok, azt mondani, hogy magyarnak lenni igenis jó. Én, aki itt ezt a mondatot biztonságban megélhetem, én, aki büszke lehetek a magyarságomra, a viseleteinkre, a hagyományainkra, nekem a legjobb dolgom van a világon. Amikor Kárpátalján mondom azt, hogy magyarnak lenni igenis jó, azért az már egy szívszorítóbb dolog. Tehát, hogy onnan minden másképp látszik. És amikor azt mondom, hogy magyarnak lenni jó, meg hogy hiszem, hogy én is jó magyar vagyok, akkor az számomra azt is jelenti, hogy mindig oda kell menni, ahol ezt a küldetést, ezt az üzenetet tudjuk teljesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a jó Istentől én azt a küldetést kaptam, hogy a zenén keresztül azt tudjam beteljesíteni, hogy az emberek megfogják egymás kezét, hogy valamilyen módon tudjak egy olyan üzenetet közvetíteni számukra, ami azt jelentheti számukra, hogy nincsenek egyedül. És persze ez nem azt jelenti, hogy én itt a jó Istent szeretném játszani, egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy egy közvetítő vagyok ebben a dologban, és minél inkább járok Kárpátaljára, és minél inkább megyünk befelé ezekbe a turnékba, minél többet vagyok kint, annál nagyobb a meggyőződésem, hogy nekem tényleg ezt kell csinálnom, és addig, amíg a háború van, addig, amíg szükség van rám, addig én szeretnék kijárni Kárpátaljára. Most egy 30 állomásos turnét terveztünk be, amit én nem is koncertsorozatnak hívok, hanem inkább ilyen zenés összetartó alkalmaknak. Főleg templomokban járunk egyébként. Elenyésző az, amikor közösségi házakba vagy iskolákban tartunk ilyen alkalmakat. Én mindig is azt mondtam, hogy egyébként is, de most a kárpátaljai ember számára a legnagyobb összetartó, a legnagyobb megtartó erő, és az a hely, ahol biztonságban lehet, és ami a menedék, az a templom. A lelkészeknek, papoknak, atyáknak, tehát mindenkinek, aki vallási vezető Kárpátalján, nagyon nagy felelőssége van most. Most ők azok, akik tartják az emberekben a lelket. Tehát a templom az a hely, ahova minden vasárnap elmennek az emberek, és általában tele vannak ezek a templomok. Azt kell azért tudni, hogy a kárpátai embereknek a nagy része református, de sokféle, tehát vannak katolikusok is, pragoszlávok, sokféle vallási közösség létezik. Ezek a templomok, ezek minden vasárnap megtelnek. Tehát, hogy a Jóisten tényleg beteljesíti most a küldetését ebben az időszakban, hiszen az emberek tényleg egy emberként mennek most oda imádkozni, és mindenki a békéért imádkozik, és mindenki azért imádkozik, hogy legyen már most ennek a borzalomnak vége. És amikor az ember kijön egy ilyen alkalomról, akkor látszik, hogy úgy megkönnyebbülnek, vagy úgy feltöltődnek, vagy hogy úgy reményt kapnak, és ez ebbe a közegbe, vagy ebbe az eseménybe csatlakoztam én be ezekkel a zenés összetartó alkalmakkal, amit én május 31-ig tervezek csinálni, csak most már akkora igény lett rá, most harmadik alkalommal voltam kint ebben az évben, és mihelyt megtudják, hogy átmegyek a határon, rám akkora ilyen szeretett cunami zúdol, hogy amikor én hazajok, nekem napokig tart, amíg én ezt így föl tudom dolgozni. Tehát, hogy mindenki jön, és akkor mindenki mondja, hogy szinte nincsen már olyan család Kárpátalján, akit ne ért volna valamilyen veszteség. Tehát vagy a testvérét, vagy a rokonát vitték el a háborúba. A gyereke nem tud éppen most iskolába járni, mert bezárták az iskolát, vagy online oktatás van. Tehát, hogy mindenkinek nagyon-nagyon nehéz, és most jelenleg már csak azok az emberek maradtak Kárpátalján, akik már nem tehetik meg, hogy elmenjenek. Én nagyon félek attól egyébként, hogy egyszer csak el fog tudni a kárpátaljai magyarság. Tehát, hogy akkora a probléma most is, olyan kevesen maradtak. Például mondok egy példát, Nagy-Dobronyban voltunk most, ami mondjuk egy ilyen 6500 fős település volt a háború előtt, most 1200-an lakják.
Mi az, ami ott tartja még azokat, akik ott maradnak?
A hazaszeretet. Azok az emberek vannak ott, akik egyrészt azt mondják, hogy tettünk már nem tudnak elmenni, másrészt pedig annyira erős a föld iránti szeretetük, hogy azt mondják, hogy itt élned, halnod kell, és nem mennek el. És kibírják, és összeszorítják a fókat, és akár a jéghátán is, de ott maradnak, és tartják még Magyarországot.
Kérdés, hogy milyen a fogadtatás, hogy hogyan szokott ez zajlani, hogyha megérkeztek egy helyre, mi minden történik?
Mindig ezt már egy ilyen bázisnak nevezzük, a Beregszászi járásban Salánk nevezetű településre utazunk, és ott a helyi parókián szoktunk aludni, mindannyian egy családi házban. Ott a megérkezésünktől kezdve egészen addig, amíg el nem megyünk, hatalmas vendéglátásban van részünk, megkóstoljuk azokat a tipikus kárpátaljai ételeket, amik nem szokványosak, például most a hétvégén ettem táskalevest, ami ilyen nagyon különleges tésztából van összegyúrva, és egy ilyen zsírral feltöltött ilyen alaplébe van, tehát ilyen nagyon-nagyon olyan különleges ételek vannak, amik egyébként néha engem emlékeztetnek a régi világra. Tehát amikor nem volt mit enni, és sokkal sokkal több kenyeret ettek az emberek például. Nagyon sok tészta, nagyon sok rizs van az asztalon, hús már azért kevésbé, tehát hogy így is lehet érzékeltetni. És az utolsót is odaadják. Tehát, hogy számomra akkora élmény az, hogy mindenhova, ahova megyek, hatalmas nagy szeretettel fogadnak, és hogy mindig elmondják, hogy mennyire jó, hogy ott voltunk, és hogy mennyire érzik azt, hogy valóban számíthatnak az anyaországra, és hogy nincsenek egyedül. És hogyha látom az embereknek az arcán, hogy mosolyognak, megfogják a kezemet, átölelnek, akkor én úgy gondolom, hogy ez a legtöbb, amit adhattam. És akkor én már teljesítettem a küldetésemet.
Ebből nagyon sokat tanulsz, ahogy érzékelteted, de van neked gyermeked is, őre hogyan hat például ez a dolog?
Én nagyon sokat gondolkodtam rajta a legelején, hogy mit csináljak a gyermekkel, amikor mi Kárpátaljára utazunk, és a Borsa ő a legelejétől kezdve mindegyes alkalommal jön velünk. Neki meg nem fordult egyszer se a fejébe, hogy esetleg itthon maradjon, pedig volt olyan, és főleg ez a háború kitörésekor volt, hogy bizony nagyon sokszor szólt a légvédelmi sziréna. És az elején egyszer-kétszer megkérdezte, hogy anya, ez micsoda, és akkor utána már, mintha észre se vette volna. Szóval az első két alkalommal, amikor az ember ilyet hall, azért összerándul a gyomra. És én úgy voltam vele, azon a parókián, ahol mi alszunk, és ahol egy lelkész házas pár lát minket vendégül, akinek 4 gyermeke van, és én mindig úgy voltam vele, hogyha azok a gyermekek nyugodtan álomra tudják hajtani a fejüket abban a házban, akkor az én gyermekemet se kell félteni a Jóistennek abban a házában. Szóval, hogy én mindig azt gondoltam, hogy nekünk semmi bajunk nem eshet, és hogyha én biztonságban érzem magam, akkor a gyermekem is biztonságban van. A Borsa ő mindig jött velünk, és ő mindig egy ilyen különleges lelki élményként éli meg ezt a dolgot. Ő most 10 éves, annyit fog föl ebbe a háborúból, amit az ő kis 10 éves szíve és esze föl tud fogni, de látott már ő is egy-két olyan dolgot, amit nem gondolok, hogy látnia kellett volna, de neki számára is egy tanulási folyamat. Az a lényeg, hogy én biztonságban érzem őt, és remélem, hogy egyszer úgy fog majd emlékezni erre az időszakra. Nem azt fogja mondani, hogy hú, anya, átmentünk a határon, és akkor ilyen fegyveres katonákat láttunk, és hogy féltem, hanem hogy úgy fog emlékezni erre az időszakra, hogy tudtunk segíteni, és nagyon-nagyon remélem, hogy azokkal a gyerekekkel, akikkel ő most összebarátkozott Kárpátalján, egy nap majd csak egy ilyen nagyon távolba mutató emlékként fog beszélgetni, amikor majd felnőttek lesznek.
Thank you.
településekre mentek, mondtad, hogy nagy az igény, meg szájról szájra megy a híre.
Ez nagyon érdekes, mert előtte, mielőtt elindultunk volna, ott a tiszteletes asszony, ami megterveztük, hogy mik azok a települések, ahol már nagyon kevesen maradtak, ahol tudni lehet, hogy már nagyon sok férfi embert elvittek, nagyon sok az idős, sok a gyerek, és úgy ezek alapján összeraktuk azokat a településeket, hogy hova lenne érdemes menni. Na most az első alkalommal szinte kompletten felborult, mert ugye ez úgy néz ki, hogy kijövök egy templomból, vége van egy előadásnak, és akkor utána általában mindig van rá alkalom, hogy beszélgethessünk egymással, eszmecserélhessünk, ahol elmondják, hogy milyen az embereknek a helyzete most éppen Kárpátalján, milyen Magyarországon, én hogy élem meg ezt az egész dolgot, ők mit gondolnak a háborúról, és akkor jönnek az emberek, jönnek, rengeteg üzenetet kapok utána, hogy de ide is kellene jönni, oda is kellene menni, amoda is kellene menni, tulajdonképpen az én saját kis listám az teljesen fel van borulva. Én azt gondolom egyébként, hogy jól van ez így, hogy mindig az élet írja. Tehát, hogy most speciál tudom, hogy márciusban hova fogok menni, de hogy egyáltalán nem biztos, hogy az lesz, ami most le van írva. Tehát, hogy én tudom, hogy egy ilyen alkalommal általában egy ilyen 6-7 helyszínt tudok teljesíteni, de még az előző este is változhat, hogy hova megyek.
És ezek az előadás utáni találkozások szinte ugyanolyan fontosak, mint maga az előadás.
Ez mindig nagyon fontos, és ott én nagyon sokat szoktam egyébként jegyzetelni ezeken a beszélgetéseken, és csak magamnak azért írom le, mert hogyha vége lesz a turnénak, én biztos, hogy fogok ebből írni egy ilyen emlékiratot. Azért, hogy ne felejtsem el, tehát az emlékeimnek a nagy része beleíródott kitörülhetetlenül a lelkembe, de hogy vannak olyan dolgok, amiket már most, hogy visszolvasok, és hogy tényleg, hogy ez is volt, meg az is volt, nagyon-nagyon sok mindent mesélnek az emberek. Tehát, hogy ez a háború nekik nem a háborúval kezdődött. Tehát, hogy van olyan általános iskola Kárpátalján, ami a Covid óta be van zárva, és emberek áthozták Magyarországra a gyermekeiket tanulni, különben már 4-5 éve nem járna a gyermek iskolába. És azt a szörnyűséget, hogy például van olyan is, hogy egy család el van szakítva egymástól, mert van egy 4 gyerekes család, ahol a fiú, a legnagyobbik, az most betöltötte a 18. életévét, és innentől kezdve 6 köteles, és akkor anya fogta a 4 gyermeket, és átköltözött a határnak az innenső oldalára, és beíratta a gyermekeit itt iskolába. Ellenben az apuka, aki lelkész egyébként Kárpátalján, ő nem hagyta ott a gyülekezetet, és így ingáznak. És a második, azt mondja, hogy most igen, 3 gyermek van, aki kiskorú, 1 év múlva betölti a most a legnagyobbik a 18. életévét, és akkor megszűnik a nagycsaládos státusz. Ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve már a lelkészt is elvihetik katonának. Én hallottam olyanról, akit most van egy olyan rendelet egyébként, hogy januártól a lelkészeket például, és meg a vallási vezetőket nem vihetik el katonának, de ismerek olyat, akit szolgálat közben vittek el. És akkor ezek a beszélgetések általában ilyen nagyon-nagyon őszinte beszélgetések. Nekem olyan érzésem van, mint amikor a nagymamám mesélt a második világháborúról, hogy mit kellett átélniük. Én nem gondoltam volna, hogy ez a mi életünkben elő fog fordulni. Hogy a történelmek a kereke tényleg, de tényleg ismétlődik, és hogy mindig ugyanazok a dolgok történnek.
Milyen segítséget kaptok, hiszen azért oda el kell menni, meg kell szervezni, azért ez hiába jó szolgálat, ezért kell lehet segíteni.
Igen, tehát hogy amikor kitört a háború az első 2 évben, abszolút teljesen, hogy úgy mondjam, a saját zsebünkből és tehát hogy önkéntes alapon jártunk Kárpátaljára. Volt, hogy áramkimaradás volt, és akkor agregátorra gyűjtöttünk, nagyon-nagyon sok ember állt mellénk, akkor 3 vagy 4 ilyen hatalmas agregátort ki tudtunk vinni, ami el tudta látni 3-4 általános iskolának az áramellátását, az ausztráliai magyaroktól kezdve egészen az ócsai polgármesterig mindenki nagyon-nagyon-nagyon sokat segített, és szinte, tehát hogy nagyon érdekes, hogy ott, ahol például egy olyan képviselőtestület, ahol több volt az ellenzéki, mint amilyen politikai oldalon áll a polgármester, ott is egyenhangúan megszavazták, hogy már pedig veszünk Kárpátaljára agregátort, amit a kiskata ki fog majd vinni. Szóval, hogy én olyan példátlan összefogást láttam az embereknél ebben is, ebben az időszakban, hogy engem egyetlen egy vágy hajtott, akkor is, hogyha ezt minden egyes alkalommal azért nagyon, tehát hogy kemény költségeket ró az emberre, hogy amíg ezt tudom, addig ezt csinálom, és Isten nyugosztalja meg a Potápi Árpád államtitkár úrnak. Én nyáron írtam egy levelet, hogy nekem, én úgy gondolom, hogy ez a küldetésem, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van arra, amit csinálok. Leírtam, hogy eddig miket csináltunk, és miket tudtunk tenni önkéntes alapon Kárpátaljára, és én megkértem rá, hogy amennyiben tud, akkor segítse meg a zenekart. És mi a Betlem Gábor alaptól kaptunk támogatást arra, hogy most ezt a fél évet úgymond kint töltsük Kárpátalján, és az úti költségünktől kezdve, tehát hogy mindez a nagyon-nagyon sok költség, ami ránk jön, hogy útlevelet kell csináltatni minden egyes alkalommal a hangszereknek, ami nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. Tehát, hogy erre nekünk megvan a finanszírozási hátterünk, és ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm neki. Szinte az utolsó támogatás volt, amit aláírt a halála előtt. Szóval, hogy ez a dolog is egy kicsit. Tehát, hogy ez még egy ilyen plusz terhet tett rám, hogy volt gondja rá, hogy a halála előtt még a kárpátai embereknek a sorsát így megpróbálja általunk egy kicsit, nem tudok rá jobb szót mondani, boldogabbá tenni.
Nem tudom, hogy te hogy tapasztalod, én azt látom, hogy egy picit immunisak vagyunk most már a háborúra, hogy amikor kitört, akkor mindenki vitte a segélycsomagokat, tartós élelmiszergyűjtést, pénzadományok, és most, mint hogyha ez úgy megszoktuk, hogy háború van, és most már ez annyira nincs jelen.
Igen, és ezt én is érzékelem, egyrészt abból a hatalmas szeretetből, amit kapok, másrészt meg még a tavalyi évben is, én csak ugye a művészeti oldalt tudom megközelíteni, hogy sok művész járt Kárpátaljára ilyen-olyan szervezésben, hatalmas nagy ilyen biztonsági körülmények között. Azt kell, hogy mondjam, hogy lassan így egyedül maradok ebben a történetben, szóval hogy nem nagyon mennek ki, és pontosan úgy, ahogy mondod, én nem mondom azt, hogy így elfelejtődni látszanak, de hogy megszoktuk a háborút. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy megszoktuk egy idő után, hogy maszkba járunk, amikor itt volt a Covid, megszoktuk azt, hogy a mellettünk lévő országban háború van, pedig azok az emberek ugyanúgy szenvednek. És én tudom, hogy elindultak a béketárgyalások, és tehát folyamatosan követem a híreket, és itt azért most már fölcsillant annak az esélye valóban, hogy béke lesz. De azok az emberek még ugyanúgy szenvednek, és a békével még egyáltalán nem biztos, hogy ezeknek az embereknek így egy csapásra jóra tud fordulni az élete. Szóval, hogy a béke pillanatától kezdve én úgy gondolom, hogy a kár az még igen sokáig fog tartani, és amíg begyógyul ezeknek az embereknek a lelke, az még az nagyon-nagyon sok idő. Ki fogja visszahozni azokat az embereket, akik elestek a háborúba egy olyan államért, ami nem is az ő hazájuk. Tehát, hogy ez egy akkora fájdalom egy édesanyának, aki elvesztette a gyermekét, vagy elvesztettünk egy férjet, és otthon maradt, nem tudom, három kicsi gyermek. Szóval ezek azért, ezt szerintem nem lehetne megszokni, és igyekszem majd sokat beszélni Magyarországon is ezekről a dolgokról, és hát ha most nem azt mondom, hogy meg tudom hozni a kedvet, hogy menjünk és induljunk el Kárpátaljára, de én biztos vagyok benne, hogy egyébként a háttérben nagyon-nagyon sok szervezet segít. De a jelenlét a legfontosabb, én azt tapasztalom, hogy oda kell menni, és meg kell fogni a kezüket.
Hogyan tovább a kiskata zenekarnak, hogyha nem ezt a missziót nézzük, mert ugye fontos a művészeti tevékenység.
Fontos a művészeti tevékenység. Eddig ugye úgy évelejétől kezdve, és még nagyon az elején vagyunk, nekem szinte minden gondolatomat lefoglalta. A koncertjeinket általában én szervezem, tehát hogy én vagyok az összekötő a rendezésszervezők és a kiskata zenekar között, és én most csak arra kértem a jó Istent, hogy annyira nincs most időm foglalkozni úgymond az itthoni művészetemmel, hogy valahogy próbáljon meg nekem segíteni ebben, és nem tudom, egy ilyen 2-3 hete egyfolytában csöng a telefonom, tehát hogy most nem kell abba energiát fektetnem, hogy most hova menjen a kiskata zenekar zenélni, hanem hogy sorozatban jönnek a felkérések, és május 31-én végzünk a kárpátai turnéban, gondolkodom rajta egyébként, hogy valamiféle hosszabbítási kérelmet majd be fogok nyújtani, mert mint mondtam, nagyon-nagyon nagy lett az igény, tehát szerintem ebben az évben én ezt fogom csinálni, és akkor mellette nyilván jön majd a jó idő, jönnek a családi napok, jönnek a vidám rendezvények, és akkor szeretnék itt is helytállni, mint ahogy szoktunk. Viszont most egy nagyon-nagyon fontos küldetést fogok ismételten teljesíteni, úgy látszik ez az év, ez most erről fog szólni. Én nem egészen 3 hét múlva a zenekaromnak egy részével az ausztráliai magyarokhoz fogok ellátogatni. Egész pontosan Brisbane-be, Gold Coastra és Sydney-be fogok utazni. Egy 3 hetet fogok Ausztráliába eltölteni, és a 1848-as, 49-es forradalmi szabadságharcnak a, hogy is mondjam, az megemlékező ünnepségében fogok énekelni, tehát a március 15-e nekem az ausztráliai magyarok körében fog eltelni, úgyhogy ez is most egy ilyen hatalmas izgalommal tölt el, egy ilyen 36 órás repülőút elé nézek, és egy teljesen másik évszakba fogok belecsöppenni, úgyhogy fejben most ott is oda is kell, hogy egy kicsit koncentráljak. Úgy látszik, hogy ebbe az évben a nagy utazásoknak lesz az időszaka. Úgyhogy ez engem most nagyon-nagyon boldoggá tesz, hogy ez egy olyan álom, én valamikor gondoltam rá, hogy de jó lenne Ausztráliába elmenni, és de jó lenne azokat a magyarokat is meglátogatni és énekelni nekik. Ugyanis nagyon sok magyar van, akik 89-ben mentek ki Székelyföldről, 56-ban mentek el Magyarországról, tehát ott is egy ilyen viszonylag idős generáció van, de hogy még ők is törekszenek rá, hogy ilyen magyar iskolák keretén belül tanítsák a gyerekeket magyarra, hogy azért, hogy ők is meg tudják őrizni a magyarságukat, és ez nekem nagyon sokat jelent.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben Kiskatával, a Kiskata zenekar énekesével beszélgettünk, aki bemutatta kárpátaljai misszióját. A riporter Bércesi András volt. További tartalmas rádiózást kívánunk a műsor szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Áldott-e szó, édes hazám? Itt van a bölcső, s itt ringatott az én édesanyám. És ha egyszer síromon nő a vadvirág, én fentről is, a mennyből is
Itt a Szent István Rádió. Hit,